Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a Pasaréti Református Gyülekezet nevében világegyetemi előadásunk mai alkalmán. Ma este Draskóczi László zeneszerző, zenetanár és a gyülekezetünk volt kántora fog előadást tartani, Ószövetség és Új Szövetség a Mendelssohn család levelezése címmel. Az alkalmunkat egy ige olvasásra szeretném kezdeni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének 5. versét olvasom fel. Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztön ellen rúgódoznod. Azért ezt a ige verset olvastam fel, mert tudomásom szerint, ha rosszul mondom, majd Laci bácsi kijavít, Mendelssohn írt egy oratóriumot Saul megtéréséről, és ez az ige szakasz abból a történetből származik, amely erről beszél, hogy hogyan lett Saulból Pál. Ez az ige vers egy nagyon rövid szakasz a Bibliának, egy kérdést is egy hosszabb feleletet tartalmaz. Saul teszi fel ezt a kérdést, aki ekkor még megrögzött ellensége volt a kereszténységnek, nem pusztán gyűlölte a hívőket, hanem még üldözte is őket. De amikor személyesen találkozott Jézus Krisztussal, akkor ez a kérdés fogalmazódott meg benne, kicsoda vagy, Uram? Ez emögött a kérdés mögött az ő személyes életének mondhatni, hogy tragédiája áll. Ugyanis Saul, mint az Istennek szolgáló egyházi tanító, korának egyik legtanultabb embere, aki a Szentírást alaposan ismerte, magyarázta, igen buzgó szolgája volt Istennek, mondhatni a teljes életét neki szentelte. Ez a Saul, amikor találkozik az élő Istennel, nem ismeri meg őt. Csak annyit fogalmazódik meg benne, kicsoda vagy, Uram? Azért egy személyes tragédia ez, mert az ember azt hiszi, hogy tudja, kinek él, minek él, kit és miért követ. És egyszer csak szembesülnie kell azzal, hogy mindeddig másnak szolgált, mint ahogyan azt ő saját maga gondolta. Saul azt hitte, hogy közel van a jóhoz, közel van ahhoz, ami dicséretre méltó, mindahhoz, ami Istennek tetsző, azt cselekszi, azt valósítja meg életében, és akkor találkozik Istennel, és szembesülnie kell azzal, hogy minden, amit tett, az Istennel való ellenkezés és a vele való szembeszállás volt. Kicsoda vagy, Uram? Olyan kérdés ez, amelyet minden embernek fel kell tennie magának. Senki sem kerülheti ki ezt a kérdést. Kicsoda számomra Isten? És kinek, minek éltem, minek szolgáltam eddig életemben? Erre a kérdésre azonban, hogy kicsoda Isten, csak is ő tud igazán válaszolni. Saul megpróbálkozott önmaga egy válasszal korábban. Ő megválaszolta, hogy kicsoda Isten, és ennek következménye az lett, hogy embereket üldözött, még meg is ölt némelyeket, és a gyűlölet rombolta le az életét. Ezt a választ ő maga adta, ezért is ismerte félre Istent. De az igazi választ erre a kérdésre csak személyesen Jézus Krisztustól kaphatjuk meg, ha megismerjük őt. Ezért szólítja meg Sault, és szólít meg minket is. Mert Jézus Krisztus azt szeretné, ha őt megismernénk. Isten nem döbben meg Saul tudatlanságán, hogy egyház ember létére nem ismeri meg őt. És nem haragszik meg azért, hogy mindeddig nem azt tette, amit ő a Szentírásban neki parancsolt. Sőt, még meg sem fenyegeti haragjával vagy bosszúállásával azért, mert oly sok bűnt és rosszat követett el. Amikor Jézus megszólítja Sault, a kegyelmes és könyörülő Isten szólítja meg őt, és úgy mutatkozik be, mint szabadító. Ezért mondja azt, én Jézus vagyok, azaz a szabadító. Saul eddig ellenkezett ezzel a gondolattal, hogy neki szabadításra van szüksége. ellenkezett ezzel, mert nem akart elismerni azt, hogy akár szabadításra lenne szüksége. Sem bűneit, sem emberi természetét nem gondolta olyan súlyosnak, hogy azt mondta volna, hogy a bűneim és bűnös emberi természetem börtönében élek. Isten azonban csak is így, mint szabadító jelenti ki magát neki, mert Isten tudja, hogy milyen helyzetben vagyunk, és szabadításra van szükségünk. Ezért is figyelmezteti személyesen őt, Saul, nehéz neked az ösztöke ellen rúgoldoznod. Isten egy képet használ. Azt mondja ezzel, hogy ahogyan az ökörnek hiába való dolog ellenkezni az ösztökével, azzal a hegyeségű bottal, amivel a gazdája terelgeti, úgy nekünk is hiába való dolog Isten akaratával ellenkeznünk, mert nálunk nagyobb hatalommal állunk szemben. Jézus Krisztus azonban sem lenézni, sem kényszeríteni nem akarja a vele ellenkező embert. Megsajnálja, könyörül rajta, és megszólítja. Mindezt azért, hogy megismerje őt. Azt mondja Saulnak, ha ellenkezel, és másfelé mész, ha a saját fejedet követed, és aszerint élsz, sok fájdalom fog még érni. Viszont ha engem követsz, akkor gyógyulást kapsz nagyon sok sebedre. Így történhetett meg az, hogy Saul szabadítójának ismerte meg Jézus Krisztust, és ebből az egyházat üldöző emberből Istent követő Pál apostol lett. Adja nekünk az Úr, hogy ma este ezen az előadáson is ilyen találkozásunk hadd lehessen a mi szabadító Urunkkal, Jézus Krisztussal. Őt ismerhessük meg még jobban, hogy tudjuk arra a kérdésre, hogy kicsoda Isten, őszintén azt felelni, hogy ő Jézus, az én szabadítom. Egy rövid imádságra csendesedjünk el. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy nem megítélni jöttél el bennünket, nem a bűneinkre nézel, nem azt kéred számon tőlünk, hogy hol voltunk eddig, és miért nem kerestünk téged, hanem kegyelmesen és irgalmasan jöttél el, hogy megszabadíts bennünket bűneink fogságából. Szeretnénk, Urunk, megköszönni neked ezt a szabadítást, szeretnénk, Urunk, ha még nem tettük, elkérni te tőled, hogy hadd lehessen személyesen a miénk. És szeretnénk, Urunk, hálát adni azért, hogy te újból és újból sokféle embernek jelentetted ki magadat, és ismertetted magadat így, mint szabadító. Kérünk a ma esti előadásért is, áld meg, add, hogy téged hadd lássunk meg, mint munkálkodsz emberi életekben, és add, hogy hadd kerüljünk hozzád közelebb. Mindezt kegyelmedért és irgalmas voltadért kérünk. Hallgass meg. Amen. Most pedig átadom Laci bácsinak a szót.
Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Valóban most a következő egy órában egy német zsidó család, amelyik keresztényé lett zsidó családnak a történetét fogjuk áttekinteni, de ennek a családnak szinte valamennyi tagja nagyon fontos és pozitív szerepet játszott az európai kultúra, gazdaság, tudomány és művészet számos területén, majd előadásból ki fog terülni, a matematika, a költészet, a zene, a filozófia, még, bocsánat, egy szitok szót is említek, az európai bankrendszer kialakulásában is játszottak szerepet, de mindez pozitívan. Ebben a templomban szoktunk énekelni, és szeretünk énekelni. Az a kérésem, hogy most is énekelve vezessük be ezt, az alkalmunkat, egy olyan éneket, amit nem ismerünk, tehát ki lesz vetítve. Két bibliai idézet dolgozódik fel ebben az énekben, egy ószövetségi és egy újszövetségi, előbb az újszövetségi, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A második fele pedig egy Zsoltár idézet, nem engedi, hogy lábad inogjon, stb. Egyszer én eléneklem zongorával, és utána automatikusan másodszor énekeljük valamennyien.
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem engedi, hogy lábad inogjon. Nem nyugszik a te őrizöd, nem alszik a te megmentőd.
Ennek a családnak a történetét öt részletbe fogjuk áttekinteni. Először a zeneszerző Félix Mendelssohn Bartholdy, a fiatal zeneszerző, a 12 éves Félix és Goethének a kapcsolatát. Aztán a nagypapáról, a filozófus Mózes Mendelssohnról, majd Mózes Mendelssohn gyerekeiről, tehát Félix Mendelssohn szüleinek a generációjáról, aztán Félix Mendelssohnról, több leveléből fogok idézni, és aztán a maradékról. A 12 éves Félix. Johann Wolfgang Goethe hosszú élete három zenetörténeti korszakon ívelt át. Amikor 1749-ben megszületett, Johann Sebastian Bach még élt és alkotott Lipcsében. 13 évesen hallotta a már világjáró, hatesztendős csodagyerek Mozart zongorajátékát, és ez a zenei élmény meghatározó volt számára. Íme az idős Goethe. 73 évesen ismerte meg az akkor 12 éves Félix Mendelssohn Bartholdyt. S ő, aki egész életében mindent Mozarthoz mért, úgy, hogy a nála kevesebbre csak legyintett, sem Schubertet, sem Beethoven nem becsülte igazán. Most, megismerve a gyermek Félix tehetségét, azt még Mozartnál is érettebbnek találja. A 12 éves Félix családjának számol be Goethével való első találkozásáról íme. Reggel templomba mentünk, ahol Händel 100. zsoltárát adták elő Félig. Aztán az Elefántba mentem, ahol lerajzoltam Lukács Cranach házát. Két óra múlva siet hozzám Zelter professzor. Ezzel a hírrel Goethe megjött, az öreg úr itt van. Lerohantunk a lépcsőkön, és pillanatok alatt házában értünk. Goethe éppen kertjének egyik útjáról fordult be felénk. Barátságosan üdvözölt, de egyetlen arcképéhez sem hasonlít. Senki sem hinné róla, hogy 73 éves. Legfeljebb 50-esnek tűnik. Nála ebédeltünk. Délutánonként zongoráztam neki, két óránál is tovább, részint Bach fúgákat, részint szabadon fantáziálok. Esténként Whistet játszanak Zelter professzorral, ez egy kártyajáték, aki odaszólt nekem. Whistet játszani annyit jelent, hogy pofa be. Ilyen erőseket mond. Sokkal többet játszom itt, mint otthon, ritkán 4 óránál kevesebbet, néha 6-ot, de még 8 órát is. Minden délután evel nyitja föl Goethe a Streicher-féle hangszert. Ma még nem is hallottalak, üss már nekem egy kis zajt. Ilyenkor mellém szokott ülni, és így szól. Te vagy az én Dávidom, ha megbetegednék, vagy elkomorodnék, száműsz tőlem játékoddal a rossz gondolatokat, s ígérem, hogy sohasem hajítok dárdát feléd. Félig zeneelmélet tanára Carl Friedrich Zelter volt, aki zenei kérdésekben a legfőbb tekintélyt jelentette a költő fejedelem számára. Szigorúságáról és goromba modoráról mulatságos anekdóták jártak szájról szájra. Egyszer egy igen félénk fiatal hölgy jelentkezett nála énekpróba céljából. Énekeljen csak nyugodtan, biztatta a remegő lányt, amit más kibír, kibírom én is. E kétes bátorításra a lány neki kezdett, de Zelter tüstént félbeszakította, ne tártsa ki annyira a száját. Mire a hölgy könnyekre fakadt, Zelter pedig így vigasztalta. No, ne sírjon, édes gyermekem, nem rossz szándékból mondtam, de ha valakinek olyan képe van, mint magának, nem szabad a száját olyan nagyra tátani. Íme egy festmény a 12 éves Félix játékáról, ahogy Goethének játszik. Itt van az idős Goethe, a gyermek Félix zongoránál, éppen a zongora kvártettjét adják elő, a háta mögött ül a hegedűs, brácsista, csellista, és aki lapoz neki, az maga Zelter professzor. Időközben Félix édesapja, Abraham Mendelssohn tágas kertes palotát vásárol Berlinben, hogy gyermekeinek, Félixnek és Fanninak koncertterme legyen nagyszabású zenei esték rendezésére és színdarabok előadására. Egy ilyen alkalommal szólalt meg először a 17 éves Félix remek műve, a Szent Ivánéi álom nyitánya személyes vezényletével. A palota 1945-ben bombatalálattal romba dőlt, helyén épült a német törvényhozás újháza Bundesrat, amelynek falára 2002-ben Mendelssohn emléktáblát helyeztek el. Itt van a régi ház, a Leipziger Strasse 3 szám, amit 1825-ben vásárolt Abraham Mendelssohn, és itt voltak ezek a híres vasárnap esti előadások. Ez elpusztult a II. Világháborúban, helyén a Bundesrat áll, aminek a falára 2002-ben egy emléktáblát tettek, amelyen ott van, hogy 1825-ben Abraham Mendelssohn vette meg, ahol a fia Félix Mendelssohn Bartholdy komponálta a Szent Ivánéi állam nyitáját, valamint Fanny Mendelssohn, aki Henselnek, festőművész Henselnek lett a felesége, tehát Fanny Henselnek is ott voltak az estéi. 1830 májusában, tehát itt már 21 éves Félix, Weimarból írja családjának Berlinbe. Goethe változatlanul barátságos és nyájas hozzá. Nem is tudom, mivel köszönjem és hálálja meg neki. Délelőttönként egy-egy órácskát zongoráznom kell számára, minden kiváló zeneszerzőtől valamit, lehetőleg időrendi sorrendben, s meg kell neki magyaráznom, hogy miben rejlik a fejlődésük. Ilyenkor ott ül a szoba sötét sarkában, miként a mennydörgő Jupiter, s vén szemei villámokat lövelnek. Beethoventől eleinte nagyon húzódozott, de kijelentettem, hogy sajnos nem segíthetek rajta, és eljátszottam neki a C-moll szimfónia első tételét. Tudjuk, ez az ötödik szimfóniája, az úgynevezett sors szimfónia, ez a ragadvány néve, ami ugye így kopog a sors az ajtó, mondták később. Különösen hatott rá. Először ezt jegyezte meg. Ez nem indít meg. Ez csak csodálattal tölt el. Majd pedig ez grandiózus. Egy ideig csak dünnyögött magában, majd hosszabb szünet után újból beszélni kezdett. Óriási ez. Tökéletesen bolond. Az ember attól fél, hogy összedül a ház. Azt már tudjátok, hogy naponta nála ebédelek. olykor nagyon sok kérdést intéz hozzám, és azt a bontás után annyira élénk és közlékeny, hogy egy óránál tovább is kettesben marad velem, és szünet nélkül társalog. Mi csodálatos öröm, ha ő e pihenő óráiban egyszer rézmetszeteket mutogat és magyarázgat nekem, másszor az Ernánit elemzi, vagy Lamartine elégiáit kritizálja, esetleg valami érdekesebb színházi estéről emlékezik meg, vagy egy csinos lánykáról. Estére többször vendégeket hív magához, olyankor igen sokat kell zongoráznom, és ő mindenki előtt dicsér. Mára Weimar legszebb leányait hívatta össze számomra, s ha ilyenkor hozzá közeledem, rendszerint rám szól, lelkemre mondom, menj oda a nőkhöz, és udvarolj nekik, de alaposan. A fiatal Félix nem is tudta, milyen kiváltság, hogy Goethe közvetlen közelében lehet. Szülei kortársai, főként azok hölgy tagjai, rajongtak a költő fejedelemért, és elolvadtak a gyönyörűségtől, ha olykor közelében lehettek egy-egy Goethe által rendezett estéjen. Félix nagynénje, édesapjának leánytestvére, Henriette, írja Félix édesanyjának a következő sorokat. Mi szép Félixet a nemes aggastyánnal, Goethe atyamesterrel együtt látni. Amiről mi ifjúkorunkban annyit álmodoztunk, hogy milyen gyönyörűség is lenne Goethe közelében élni, ez most Félixben beteljesült. Félix Mendelssohn Bartholdy dédatyáról, Menachem Mendelről mindössze annyit tudunk, hogy zsidó tanító volt, Dessau gettójában élt családjával, s szabad idejében túramásolással egészítette ki keresetét, mégis koldus szegényen teltek napjaik. 1729-ben Menachem Mendelnek fia született, éppen abban az évben, amikor a Lipcsei Tamás templomban bemutatták Bach Máté passióját, és gyermeke annak nevét kapta, aki őseit annak idején kivezette Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Mendel fia, Mózes, satnyán púposan nyomorékként látta meg a világot. Egy csöpséget azonban hallatlanul nagy akarattal és tudásszomjjal áldotta meg a mindenható. 5 évesen már olvas, természetesen héberül, majd titokban elsajátítja a német nyelvet is. Amikor tanítóját, Dávid Frenkelt megválasztják Berlin főrabbiává, követi őt. Ez az út nem volt nehézségektől mentes, itt látható Mózes Mendelssohn képe. A korabeli német törvények ugyanis erősen korlátozták a zsidóság mozgási szabadságát, lakóhelyüket nem hagyhatták el, de szabályozták pályaválasztásokat is, és csak bizonyos foglalkozásokat űzhettek. Kereskedők, orvosok lehettek. Sőt, még házasságkötéseket is rendeletekhez kötötték. Mindezeken túl gettójuk kapuját nem csak a német keresztény állam rendelkezése miatt kellett zárva tartani, hanem a zsidó papság belülről is magára reteszelte azt, erényt kovácsolva a kiközösítésből. Tudniillik, a német kultúrából való kacérkodásért a gettó falain belül büntetés, szigorú üldöztetés járt. Ott szinte eretnekségnek számított német nyelvű könyvet olvasni. Később, amikor Mendel fia felvette a Mózes Mendelssohn nevet, szívén viselve a zsidóság sorsát, szorgalmazta, hogy népe fiai tanulják meg hazájuk nyelvét, s váljanak igazi német zsidókká. Hogy ezt számukra megkönnyítse, lefordította a Szentírást, Mózes 5 könyvét, a Zsoltárokat és az Énekek énekét. És e könyveket részben héber, részben német betűkkel nyomtatta, hogy fokonként ismertesse meg olvasóit a német nyelvvel. Ugyanakkor a keresztény társadalomnak is alkalmat adott arra, hogy az eredeti héber szöveget minden teológiai sallang nélkül megismerhesse. Mindez keserves küzdelemmel járt a mindkét vallásbeli maradiakkal. De a fordítás népszerűsége fokról fokra nőtt, és hamarosan a zsidó ifjúság nevelésének alapjaivá vált. saját tudását vasakaratának és szorgalmának köszönhette. Soha egyetemre nem járt, nem járhatott, előadásokat nem hallgatott, ám mohón vetette magát az ismeretek majd minden ágára. Foglalkozott matematikával, történelemmel, de főként a gondolatvilága a filozófia vonzotta. Vallotta és írásaival terjesztette az új német idealista világnézetet. Kora nagyjaival állandó levelezésben állt, elnyerve azok megbecsülését. Főműve a Fédon, avagy három párbeszéd a lélek halhatatlanságáról, amely egy görög dialógus mintáját követte. Itt látható egy korabeli kiadás, posztumusz kiadás filozófiai írásaiból. Tudományos képzettsége és filozófiai munkái megbecsült nevet szereztek neki. Egyik metafizikai tudományokat tárgyaló tanulmányával a Berlini Akadémia első díját nyerte ugyanakkor, amikor a kor legnagyobb filozófusa, Immanuel Kant mögötte csak a másodikat kapta. Egy híres festmény, ahol Mendelssohn család berlini házában van a találkozás, itt ül Mendelssohn, mellett a nagy vitapartner Lavater, evangélikus lelkész, aki igyekezte őt meggyőzni a keresztény vallásról. Mögötte mondhatni, hogy a legjobb barátja Efraim Lessing, a költő, és így beszélgetnek, vitatkoznak, közben sakkoznak is. Itt Mendelssohn felesége, Froment Guggenheim szervírozza éppen a teját. Ez a csillár pedig az úgynevezett négy ágú sabbat lámpa. Gotthold Efraim Lessing, tehát ő, a nagy német író Mózes Mendelssohnról, mint azt a híres színművének címadó hősét, a bölcs Nátánt. Azt az alakot, aki a vallási türelem és ember szeretet talán legszebb szimbóluma a világirodalomban. Az ő egyébként a sakkasztalnál történt megismerkedésük, levelezésük és egymás iránti tiszteletük a kor ideális barátságainak egyik legszebb példája. Ezt az igen különböző, de az igazság szeretetében egybefort két embert kölcsönösen sarkaló szellemi együttműködés fűzte össze. Az író váratlan halála mélyen megrázta Mendelssohnt. Abban a levélben, amelyet Mózes írt Lessing testvérének, érezni barátja halála iránti őszinte megrendültségét, amint keresi a megfelelő szavakat. Így ír. Egy szót sem a szívünket ért nagy csapásról. A férfiúi emléke, akit most elvesztettük, szentebb számomra, mint hogy panaszszókkal szégyentelenítsen meg. Nyugalmat és üdítő derű sugároz mindenfelé. Nem számolom, mit vesztettem az ő távozásával. Megindult szívvel köszönöm a gondviselésnek, hogy oly korán, ifjúságon virágjában ismertetett meg oly férfival, ki kiművelte lelkemet, kit minden tervbe vett cselekedetem, minden leírandó sor írásom alkalmával barátomnak és bírámnak tudtam, és mindörökre barátomnak és bírának érzem életem minden fontos lépésénél. Kenyérkereső munkáját egész életén át Isaac Bernard, a jómódú sejemárógyáros családjánál végezte, először mint házi tanító, majd irodájának könyvelője. Később Bernard tulajdonostársa lett, majd annak halála után a gyár vezetője. Télen-nyáron hajnali 5 órakor kelt, és néhány órára tudományos foglalatosságaiban mélyedt. 9-től délután 3-ig a gyárban tartózkodott, és intézte a gyár sokféle teendőit. Feleségét, a hamburgi Froment Guggenheimet, a családi emlékezés szerint azzal hódította meg, hogy elmesélte neki, a gondviselő már születése előtt neki rendelte a lányt, s a lánynak a púpot, de utóbbit ezt ő magára vállalta. Mózes Mendelssohn egész életének, munkásságának legfőbb gyümölcse, hogy megteremtette a német klasszikus prózát, és fényesre csiszolta a német bölcseleti stílust. Ő előtte így tisztán, gördülékenyen nem írtak filozófia és esztétikai kérdésekről német nyelven. Írásait máig a bölcseleti prózaírás mintaképeiként tartják számon. Nem hiába nevezték már életében a német Platonnak. Annál csodálatosabb ne ez, mert e nyelv nem anyanyelve. A filozófusnak három leánya és három fia született, Dorotea, Reha és Henriette, valamint József, Ábrahám és Nátán. Valamennyi közül csak Reha és József volt az, akik megtartották apjuk zsidó vallását. Mózes Mendelssohn legidősebb leánya, Dorotea, Friedrich Schlegel, a német romantikus költő nemzedék egyik fő alakjának felesége. Tevékenyen részt vesz a berlini szellemi kiválóságok összejövetelein. Műveltsége óriási, másolja férje írásait, elolvas minden új könyvet, élvezi Párizs műkincseit, hangversenyeit, színházait, s a társaságnak ő a lelke. Emellett kitűnően végzi a házi munkát is, var, köt, foltoz, főz, és gondosan neveli két fiát, akik később festőművészek lesznek. És mindezeken felül remekül ír. Florentin című regénye nagy alkotó erőről tanúskodik. Először áttér a protestáns hitre, majd katolizál. A középső leány, Reha, házassága nem sikerült, elvált. Később a szellemes, okos, de beteges nő leánynevelő intézetet nyitott Altanában. A harmadik nővér, Henriette, jelentéktelen külsejű, kissé púpos nő volt, aki férhez sohasem ment. Talán ő örökölte legjobban édesapjának a puposságát. Ellenben kiváló, sokoldalú műveltsége, német, francia, angol, olasz irodalmi ismeretei, tökéletes angol és francia nyelvtudása, szelíd, de biztos föllépése, éles ítélőképessége, finom modora és tapintata magas szellemi kört vonzott maga köré. Párizsban leánynevelő intézetet vezetett, amely hamarosan híressé lett. Rahel Varnhagen írónő, aki a Goethét körülrajongók egyik központi alakja, így jellemzi. A legfinomabb és legmélyebb lény, akit valaha ismertem. Érthető, hogy Sebastiani, Napóleon tábornoka, Franciaország marsalja, e kiváló nőt szemelte ki, hogy rábízza leányának, Fanninak nevelését. Az egyébként kedves, jóindulatú Fanni Sebastiani azonban lomha eszű tanítványnak bizonyult, és Henriettének, nevelőnőjének óriási akaraterőre és kitartása volt szüksége, hogy némi eredményt érjen el. Küldetésének végeztével visszatért Berlinbe. Erről az eseményről így tudósítja Zelter Goethét 1825. májusában. Ábrahám Mendelssohn magához hozta Párizsból húgát, aki ott vagy 20 esztendeig Sebastiani tábornok mostanában férhez ment leányának nevelőnője volt. A szellemnek oly szabad báját, mint amin őt a leány gyermeksége óta megőrzött, csak magasztalni lehet. Henriette 1831. novemberében halt meg, amely esemény kapcsán szépen méltatja őt ugyancsak Zelter Goethének két levelében. Tegnap temették el Mózes Mendelssohn legfiatalabb leányát. Minden testvére közül ő hasonlított legjobban apjához, ő is kicsi és gyengécske volt, amellett megvolt benne apja finom, halk szelleme és rendkívüli szeretetre méltósága. Figyelemre méltó dolog, hogy az egyszerű berlini zsidó lány egyik első párizsi főúri ház dámájává válva nyelvben, modorban, viselkedésben nem árult el semmi feltűnő változást. kellemesen folyó német beszédének derűjében a te szép lelkedet véltem felismerni, írta Zelter Gőtének. Félix volt a kedvence. Még nemrégiben járt nálam, most már csak szép emlékezete maradt meg számomra. Félix nővére, Fanni, pedig így emlékezik meg nagynénje haláláról. Megnyugvása, tiszta öntudata az utolsó pillanatig másokról való gondoskodása méltón koronázta be ezt a szép életet. A legidősebb fiú, József, szerény kezdetképpen két segéddel vezette kis bankházát, alapját megvetve a nevét viselő sokáig fennálló nagyszabású bankvállalatnak. 1804-ben Hamburgba költözött a család, és itt társult öccsével, Ábrahámmal. Tevékeny üzletember létére, irodalommal, tudománya való foglalatoskodására mindig szakította időt. E tekintetben nagy befolyása volt rá kora kiváló természettudósával, Alexander Humboldttal, a híres német természettudóssal való benső barátsága. József nemes jellemére szép példa az alábbi történet. Egyszer József Mendelssohn igen levertnek látta Humboldtot, ugyanis annak házigazdája felmondott neki, és a költözködés természettudományi gyűjteményei miatt károkkal járt volna. József szótlanul hallgatta, de Humboldt még aznap levelet kapott tőle, amelyben arról értesítette, maradjon nyugodtan lakásában, mert megvette a házat. És most már ő a házi ura. A legkisebb fiú Nátán előbb Sziléziában, majd Berlinben élt, ahol szerény állami hivatalt töltött be. Mózes Mendelssohn másodszülött fia Ábrahám, Félix édesapja. Gyakran mondogatta humorosan, kellő öniróniával, régebben az apám fia voltam, most az fiam apja vagyok. Először egy párizsi irodában pénztáros, majd Hamburgban társul József bátyjával, bankot alapít, és feleségül veszi Lea Salamont. A család egyik barátja így írja le Ábrahám fiatal feleségét. Lea Salamon nem volt szép, de vonzóvá tette beszédes fekete szeme, szilfidi termete, gyöngéd, szerény modora, és villámló elme éllel találó, ám mindig kíméletes humorral teli szellemes társalgása. Elsajátította a divatos műveltség minden válfaját. Kifejezően és bájjal zongorázott és énekelt, de ritkán és csupán jó barátoknak. Kitűnően rajzolt, beszélt és olvasott franciául, angolul, olaszul és titokban Homéroszt eredetiben. Megjegyezhetjük, csupán titokban, szemérmesen görögül. És ugyan ritkán, ahogy írja, de jól zongorázhatott, hiszen fiatal korában a Bach tanítvány Johann Philipp Kirchberger növendéke volt. Amikor a német társadalmi közhangulat hatására sok zsidó keresztjénné lett, Ábrahám elhatározta, hogy gyermekeit is protestáns vallásban nevelteti. Így is tett. Előtte azonban felesége bátyjával, a már kikeresztelkedett Jakob Bartoldival megbeszélte ezt a kérdést. Bartoldi így tanácsolta Ábrahámot. Azt mondod, tartozol atyád emlékének? Azt hiszed, rosszat tennél azzal, hogy gyermekeinek azt a vallást adod, amelyet számukra jobbiknak tartasz? Egyenesen hódolat ez, amivel te atyádnak az igazi felvilágosodás körüli fáradozásáért adózunk. Mert ugyan hű maradhat az ember egy elnyomott, üldözött valláshoz, és ráerőltetheti gyermekeire mindaddig, amíg egyedül üdvözítőnek tartja. Ám mihelyt ebben nem hisz, barbárság. Ábrahám követte sógora tanácsát, és később gyermekei után ő is felvette a Mendelssohn Bartoldi nevet. De abból a levélből, amelyet vallási kérdésekről ír leányának, a konfirmációjára készülő Fanninak, kiderül, hogy apja vallásossága meglehetősen felszínes. egyetlen Fanni és Félix együtt konfirmáltak a két gyermek. Így ír Abraham Mendelssohn, hogy van-e Isten, hogy lényünk egy része halhatatlan-e, miután a másik része már elporlott. Mindezt nem tudom. Ám de azt tudom, hogy benned és bennem, és minden emberben örök hajlam él minden jó, igaz és helyes iránt, és hogy van lelkiismeret, mely int és vezet. Ezt tudom. Ez a hit az én vallásom. Amikor Fanni anyai nagyanyja, az ortodox zsidó meggyőződésű Szalomonné megtudta, hogy Jakob fia keresztjénné lett, és felvette a Bártoldi nevet, megátkozta és kitagadta őt. Fanni azonban, és itt látjuk a fiatal Fanni Mendelssohnt, Félix nővérét, Fanni azonban nagy kedvence volt ennek a nagyanyának, és gyakran járt hozzá, és zongorázott neki. Egyszer, amikor különösen szépen játszott, nagyanyja biztatta, hogy kímálhat bármit jutalmul. Erre Fanni ezt felelte. Hát bocsáss meg Bártoldi bácsinak. És a nagyanyját egy gyermek váratlan kérése úgy meghatotta, hogy valóban kibékült fiával. Mint egyik levelében írta, Fanni kedvéért. Abraham Mendelssohn négy gyermekének, Fanni, Félix, Rebeka és Paul, akik a régi törvények miatt nem járhattak iskolába, olyan neveltetést biztosított, amely átfogóbb és intenzívebb alig, ha lehetett volna. A berlini egyetem professzorai és a legnagyobb muzsikusok tanították a két fiút és két lányt a legkülönbözőbb ókori és modern nyelvekre, matematikára, rajzolni, tornászni, táncolni, lovagolni és úszni, és mindennek előtt zenélni. Félix 15 éves, amikor a család beköltözött a berlini Leipziges Strasse-beli új palotájukba, amit az előbb láttunk, ahol az ifjú muzsikus megrendezhette vasárnapi zeneestéjét. Itt még szimfonikus zenekar is rendelkezésére állt, hogy kipróbálhassa új művei hangzását. Apja pedig felfogadta mellé a kor legkiválóbb zeneszerző tanárát, Goethe barátját, Zeltert. Ez a nagy jártasságú és átfogó tudással rendelkező muzsikus súlyt helyezett a zeneszerzési technikák gondos megalapozására, és bátorította Félixet a régi zeneszerzők, különösen Handel, Bach, Mozart, Haydn és Hummel műveinek tanulmányozására. Beethovent már magától fedezte fel Félix. Figyelemre méltó, hogy a gyermek 10 éves csupán, de már teljesen asszimilálódott a különböző stílusokkal, és elkezdett szabadon komponálni egy olyan nyelvezetben, mely láthatóan a késő barokk és a klasszikus stílusok ötvözése, de már felbukkan benne valami teljesen újnak és eredetinek a kezdeti csírája is. Beethoven 1821-ben meghallgatta a fiatal fiút, és ezt írta be híres, beszélgetős füzetébe. Mendelssohn, 12 éves, sokat ígér. A későbbi barát és harcostárs, Robert Schumann pedig így summázza a véleményét. Mendelssohn a 19. század Mozartja. Félixnek a festménye, lucerni tájkép, ebből is kiderül, hogy nem csak zenével foglalkozott, hanem mindenféle nyelvekkel, torlászással, úszással, festészettel, stb. Szülei mindent megtettek azért, hogy gyermekeik, főként Félix és Fanni tehetsége kibontakozzék. Tehették ezt, hiszen nem csak Ábrahám, mint a berlini és hamburgi bankház alapítója, hanem édesanyjuk Lea Szalomon is gazdag zsidó bankár familiából származott. A bankárpapa azonban egyúttal nagy látókörű, kiművelt ízlésű, kulturált férfiú is volt. Félix levelében így köszöni meg bankár édesapjának Bach korálfeldolgozásairól írt gondolatait. Ezt írja Félix. Fel sem foghatom sokszor. Hogyan lehetséges, hogy ilyen pontos ítéletet lehessen zenéről, technikai muzikalitás nélkül? Én, ha azt, amit érzek, oly tisztán és szemléletesen ki tudnám fejezni, mint te, életemben egyetlen zavaros szó sem hagyná el ajkamat. Ezer köszönet ezért és Bachról mondott szavaiért. Szóval a zeneszerző dicséri meg a bankárpapát így, akinek ilyen magvas gondolata volt Bach koráról. Fanni zenei fejlődése fivéréhez hasonló rendkívülinek mondható. Ez Fanni kompozíciójának, a Das Jahr zongoraciklus január tételének kézirata, első oldala, melyet későbbi férje Wilhelm Hensel illusztrált. Igen, tehát a Fanni Mendelssohn Das Jahr című kiadványának a első tétele. Ő is megtanulta, tehát Fanni is megtanulta a számozott basszus játékot, oktatást kapott formatamból, zongora játéka pedig Félixével sok mindenben egyenrangú volt. Mellesleg kitűnő darabokat komponált. Némelyik dalát később Félix saját gyűjteményéből is felvette, elrejtve kompozíciói között. Némelyikre most se tudjuk, hogy Félix komponálta, vagy pedig a testvére. A két testvér mindenben tökéletesen rezonált egymásra. Itt van a két testvér. Félix a zongoránál, mellette álmodozva hallgatja Fanni nővére. Mind a ketten csukott szemmel, nem kellett se a zongorázáshoz, se a zongora élvezéséhez. Láthatóan teljesen elernyetten, nem koncentráltak, mint ahogy megszoktuk egy mai zongoristát, hogy koncentrál. A két testvér mindenben tökéletesen rezonált egymásra. Fanni rendkívüli zenei emlékezetehetségéről 13 esztendős korában tett fényes tanúságot, amikor édesanyja számára meglepetésül megtanult és kívülről eljátszotta Bach 24 preludiumát, a Wolterperthes klavír egyik kötetét. Erre manapság igen kevés koncertező művész képes. Zelter Goethének írt egyik levelében pedig megemlíti, hogy leány tanítványa már a 32. fúgát komponálja. A mai zeneszerző növendékek tudják igazán mekkora teljesítmény ez, még a Zeneakadémia vizsgára is legfeljebb 5 fúgát kötelező írni. Félix Mendelssohn Bartholdyra rátérve, ő 1800 és néhány leveléből fogok idézni, amelyek rendkívül izgalmasak. 1830-ban, tehát 21 évesen átutazott Magyarországon, és egy vidám társasággal kirándult Pozsonyba. Az ott töltött 2 nap alatt fontos esemény történt. Ekkor koronázták magyar királya 5. Ferdinándot. Ez a levél egy magyar uralkodó koronázásáról tudósít káprázatos szemléletességgel Amavárosból, amely állandó székhelye volt országgyűléseinknek, s várában évszázadokon keresztül őrizték a Szent Koronát. Ugyanígy szentesíti majd 5. Ferdinánd 1848. április 11-én a 48-as törvényeket, mielőtt átadja a trónt Ferenc Józsefnek. A levélben említett hely, ahova a király fellovagol, a Vigadó előtti téren álló koronázási domb. A Vadóc Sándor gróf pedig nem más, mint Sándor Móricz gróf, a nagy osztrák politikus Metternich herceg veje, aki mint vakmerő lovas, úszó és vadász volt ismert fél Európában. Budavári palotája az úgynevezett Sándor palota, ma Magyarország Köztársasági elnökének rezidenciája. Félixnek elég volt egy pillantást vetni ránk, egy napig volt Pozsonyba csak, hogy meglássa, milyenek vagyunk mi magyarok. A levelet Paul öcsének írja 1830. szeptember 27-én. Öcsém uram, harangzúgás, doppergés, muzsikaszó, hintók hátán, ides-tova szaladgáló emberek, nyüzsgő targa tömkeleg, így festít ma az utcaképe. Holnap ugyanis megkoronázzák a királyt, és erre vár az egész város, kérleve az eget, hogy derüljön fel végre. A nagy ünnepséget ugyanis már tegnap akarták megtartani, de a szüntelen zúgó eső ezt meggátolta. Ma délutánra azonban kiderült az ég, most pedig a csendes hold sugaraiban fürdik a zajongó város. Senki sem fekszik le, mert holnap kora reggel teszi le az esküjét a trónörökös a vásártéren, hogy azt Magyarország királyaként hagyja el. Előbb azonban országa nagyjainak a kíséretében fellovagol a dombra, épp itt az ablakom előtt, hogy kardját a világ négy tája felé villogtassa meg. Rövid utat tettem, de egy egész országot ismertem meg, mert Magyarország az ő mágnásaival, főispánjaival, keleti pompájával és a mögötte húzódó szegénységével váratlanul és teljesen újszerűen érintett engem. 28-án délben 1 órakor folytatom a levélírást. A királyt főkötő alá hoztuk. Csodálatosan szép látvány volt. Ablakom alatt pokoli a lárma, hömpölyög a nép, de csak azért, hogy vivátot üvöltsön. Hölgyeink az ablakoknál maradtak, de én lesiettem a nép közé, és alaposan összepréseltettem magamat. Amikor a menet jött, fedetlen fővel fogadta mindenki. Én a kalapomat összeszorítva csak a legnagyobb kínszenvedéssel tudtam fejemről lehúzigálni és fel a magasba tartani, de egy vén magyar, aki mögöttem állt, s akinek ezáltal a kilátást fogtam el, egyszerűen oldotta meg a helyzetet, és ceremónia nélkül megragadva a kalapomat, azt egyetlen markolással úgy tönkre silányította, hogy sapka lett belőle. Végül pedig még egy posztócskát is el akarták kapdosni tőlem. Így a nézők, az én magyarjaim. Úgy festettek, mintha kizárólag ilyen díszes felvonulásokra születtek volna, és ördöngősen lovagoltak. Hirtelen lovát szörnyen megugratva egy marcon a gróf vágtatott le az utcán. Paripájának színaranya kantárja, őt magát ellepik a gyémántok, a valódi kócsaktollak és bársonyhímzések, s állítólag ez még nem is a parádés ruhája. Sándor grófe vadóc neve, elefántcsontbotot suhogtat, azzal szurkálja oldalba paripáját, amely ilyenkor hatalmasan felvágaskodik. Utána 60 más mágnás vonul fel, fantasztikus pompában, hegyke bajusszon, sötét szemmel. Az egyik hófehér lovon ül, amelyet hosszú aranyhálót akar, a másik almás szürkén lovagol és gyémántokkal kirakott kantár szorongat markában, ott egy harmadik holló fekete lovon, bíborvörös kantárral. Valamennyien fesztelenül, merészen és mutatósan ügetnek, hogy tiszta öröm nézni. De akkor jön csak a java, a magyar testőrség, élén Eszterházy herceggel, aki gyémántoktól és igaz gyöngyöktől ragyog. De mit meséljek tovább szegény szavakkal? Ezt látni kellett. Íme a levelem, öcsém uram, most már aztán kanyarincs te is egyet, és tudass velem, hogy mint élsz. Isten veled, Félix. Egy másik levelében a nápolyi emberekről ír nagyon jellemzően, 1831-ben. Nápolyi klímája a nagyúri életnek felel meg. Azoknak, akik későn kelnek, sohasem gondolkodnak, sohasem gyalogolnak, a gondolkodáshoz hevít, délután néhány óráig a kanapén szundikálnak, s aztán fagylaltoznak, végül éjszakára színházba kocsikáznak, ahol megint nem gondolkodnak, csak egymást látogatják, vagy látogatókat fogadnak. De másrészt ez a klíma az egyszál ingben és mesztelen karral lábbal járó embereknek is kedvez, akik szintén lehetőleg kevésé mozognak, és mihelyt néhány fillért összekoldultak, a kikötő kövein vagy a puszta földön szundikálnak, s a gyaloglók egyszerűen átlépnek rajtuk. Ez lenne Nápoly két társadalmi főosztálya. A lakosság legnagyobb része vagy kecsesen kiöltözött urakból és hölgyekből áll, akik szép hintókban sétáltatják egymást, vagy pedig ezekből a barna legényekből, akik, ha már az utolsó garasuk is elfogyott, halat kínálnak eladásra égte ordizozás közben, vagy málhát cipelnek. De folyamatosan tevékeny ember, aki dolgát serényen és állhatatosan végzi magáért, a dolgosságért, olyan úgy látszik nincsen. Olaszországból hazafelé megáll Münchenben, és jótékonysági hangversenyt ad, miután a város zenekarja meghívja őt. Élményeiről édesapjának számol be. Tegnap tehát lezajlott a hangverseny, fényesebben és sikerültebben, semmit vártam volna. Jól ment minden. A zenekar csodaszépen játszott, és a szegények, akiknek javára ezt a jótékonysági hangversenyt rendeztem, meg lehettek elégedve. Előzőleg azonban díjtalan közreműködésre kellett felkérnem a zenekart, s a színház színpadjáról ez irányú kecses beszédet intéztem hozzájuk. Az egész ügyben ez volt a legkeservesebb teendőm. Másrészt azonban szívesen tettem meg a lépést, mert kíváncsi voltam, miféle érzés fogja el hasonló esetben a hangversenyező művészt. Tehát odaálltam szépen a sugójuk elé, és rendkívül udvariasan szónokoltam. Szavaim végén a zenekar tagjai igenlően mormogtak, és másnapra már 70 tag aláírása díszelgett a körözvényen. Még az oboisták, angolkürtös és trombitások sem fogadtak el egyetlen krajcár honoráriumot sem. Ugyanennek a levélnek másik részletéből kitűnik, hogy mellesen milyen jó humora volt Mendelssohnnak. Így az idézet. Aztán elmerültem a rengeteg nélkülözhetetlen elintézni valóban, s minden szüreti hét volt Münchenben, amikor mindenki talpon van és mulat. Odakün, ahol céllövöldék állnak, lóversenyek folynak, és csinos főkötőcskék láthatók, ott mindenkivel találkozik az ember, és a helyszínen tárgyalhatja le ügyes-bajos dolgait. Csupa mosolygós arc virított mindenfelé, néhány méla országgyűlési képviselőt kivéve, akik a szabadban szürcsölték kábeljukat, és az ország kétségbeejtő állapota felett csopánkodtak. Mi alatt az ország ott sétált körülöttük, és vigadozott. Ugyancsak Félixnek, a zeneszerzőnek egy jelentős akvarellje Lipcsét ábrázolja. Amikor Lipcsében dolgozott, az ablakából látott a Tamás templomra és a mögötte lévő iskolára. Itt folyik a Fleisze patak, ott a Malommal, és itt a Tamás kapu, ami mögött, itt az első emeleti három ablak volt az, ahol Bach dolgozószobája volt. Tehát Félix Mendel az lakából rálátott Bach dolgozószobájára. Hát nem csak ennyi a kapcsolat közöttük, de ez is szimbolikus. És nagyon abból is szempontból is nagyon jellemző, hogy ma már egész más a városkép, de ez Mendelssohn korában még a 100 évvel ezelőtti Bach idejének a városképét mutatta. Tehát ez ilyen történelmileg is egy fontos dokumentum, amellett, hogy rendkívül jó képzőművészeti alkotás. Lipcsei lakásának ablakából a legjobban szeretett mester Johann Sebastian Bach munkálkodásának színterére a Tamás templomra és iskolára látott. Szorgalmazására, mármint Félix Mendelssohn szorgalmazására megalakult Lipcsében az első német konzervatórium. Másik vágya volt, pedig az volt, hogy annak a személynek, aki Lipcsét a zeneművészet tekintetében megörökítette a Thomas Kantornak, legyen végre szobra. 1829-ben a Máté Passió feltámasztása elindította a Bach reneszánszt, és most 10 évvel később elhatározta, hogy ezt az ügyet is kézbe veszi, s a szobor felállítására hangversenyt szervez. Édesanyjának így ír 1840. augusztus 10-én. Csütörtökön orgonahangversenyt adtam a Thomas Kirche tisztes orgonáján. Az est teljes jövedelme az öreg Sebastian Bach felállítandó szobrának javára fordítandó. Csak egy magamban szerepeltem, 9 darabot játszottam el, és végül szabadon rögtönöztem. Ez volt a műsor. S a bevétel 300 tallérnál is több. A mókát ősszel megismétlem, s remélem, hogy abból már csinos szobor kerülhet a Thomas iskola elé. De 8 napon át olyan áldázul gyakoroltam erre, hogy végül már nem is tudtam lábomon egyenesen megállni, és az utcán is orgonafutamokban lépkedtem. 1835-ben találkozott akkor egy másik kiemelkedően zseniális zeneszerzőjével, Frédéric Chopinnel, aki Mendelssohnhoz hasonlóan rövid életű volt. Ő sem érte meg a 40. életévét. Lengyel gyökerei következtében egészen sajátos zenei stílusa alakult ki. Zongorajátékát és műveit a beszédszerű rubátó ritmika, az igen kifejező és szabadon deklamáló új zongora stílus jellemezte. Tudomásunk szerint ez egy alkalommal látogatott Lipcsébe. A levél tanúsága szerint mindketten gazdagodtak e találkozás révén. A levelét Félix írja Fanni nővérének. Itt volt Chopin. Csak egy napi maradhatott, és azt persze egészében együtt töltöttük, folyvást muzsikálva. Igazi mester, tökéletes virtuóznak kell őt neveznem. És mivel én a tökéletesség mindennemű megnyilvánulásának híve vagyok, ez a nap is mód felett kellemesen múlt el számomra. Bejól esett végre megint egyszer igazi muzsikussal együtt lenni, nem amolyan felemás virtuózkodókkal, vagy felemás klasszicizálókkal, hanem valakivel, aki a maga teljes egységes légkörű és rendkívül határozott saját útját járja. És bár ezt az utat mérföldek választják el az enyémtől, mégis őszinte szívvel tudom elismerni. Különös volt ez a vasárnap este, amikor oratóriumomat, a Paulus oratóriumot kellett neki eljátszanom, miközben kíváncsi lipcséiek súrantak behallgatózni hozzánk és Chopint látni. Ő pedig oratóriumom első és második része között legújabb etüdjeit és egy új zongora versenyét robogta el az ámuló lipcsei jelek előtt. Én viszont mindezek után a Paulusomat folytattam, úgy, mintha egy irokéz indián és egy kaffer néger társalogna egymással. Valóban ilyen, a két zenei stílus ilyen messze áll egymásról, ugyanakkor mind a ketten fölismerték, hogy kongeniálisak. És még egy, új kecses notturnóját, ez a híres S-dur notturnó, is megmutatta nekem, eljátszotta Chopin, és én kívülről megjegyeztem magamnak, hogy Paulnak eljátszom. Figyeljük, egyszer hallotta, de mivel nagyon tetszett neki, kívülről megjegyezve, hogy 2 hét múlva, amikor a öccsével Paullal találkozik, akkor el tudja játszani. Vidáman megvoltunk egymással, és ő kötelezően megígérte, hogy térre visszatér, nem tért soha vissza, de csak azzal a feltétellel, ha én addig új szimfóniát komponálok, és külön az őt is szereti hallottam át, ez sem történt meg. Mindketten letettük erre az ünnepélyes esküt, 3 tanú előtt, majd meglátjuk, ki vágyva beszavát. március 1837 Félix megnősül. Felesége Cécile Jeanrenaud, a frankfurti francia református gyülekezet volt lelkészének árvája. Nász útján komponálja 42. Zsoltár című kantátáját, egyik legremekebb egyházzenei kompozícióját. Boldog házasságuk 10 éve alatt 5 gyermekük született, Karl, Marie, Paul, Félix és Lili. Karl majd könyvet ír édesapja és Goethe kapcsolatáról. Félix és Cécile megismerkedése és egybekelése történetet a következő levélrészletek világítják meg. 1836. augusztusában keletkezett a megismerkedés, 6 hónapra már elveszi Cécile Jeanrenaud-t. Augusztusában ezt írja édesanyjának. Ha azt a nagyon kedves lányt viszontlátom, úgy vélem, hamarosan eldől majd, hogy közelebb jutunk egymáshoz, vagy sem. Mivel eddig korán sem ismertem elég, ő sem engem. Keresztneve Cécile, és nekem igen nagyon tetszik. Édesanyám, csak arra kérlek, ne aggódj, ne izgulj. Csupán 1 hónap telik bele, de már így ír anyjának. Édesanyám, e pillanatban, hogy szobámba lépek, első dolgom, hogy megírja Épp most jegyeztem el Cécile Jean Renaud-t. Fejem szédül a mai napon átéltektől. Mélységes éjszaka van, de kellett írnom. Milyen gazdag, milyen boldog vagyok. Néhány hét, hónap múlva, de még az esküvő előtt, 1837 márciusában, Rebecca, Félixnek a húga, aki akkor egyik leghíresebb matematikusának, Dirichlet-nek lett a felesége, ő írja. El sem mondhatom, kedves Cécile, tehát a leendő sógornőjének, el sem mondhatom, kedves Cécile, mennyire örülök, hogy még Lipcsében maradtatok, és még meghallotta Pauluszt. Szeretnék egyébként melletted ülni a kórusban, a szüneteket meg kezdeteket majd én jelezném. Először énekelsz karban, ugye pompás élvezet. Ó, egyáltalán van-e a muzsikusoknak párja? Micsoda örömöd lesz még Félix zenéjének legkülönbözőbb fajtáiban? Előadja neked is zenei mókáit? Vagy túl szerelmes még ehhez? Mert ha igen, ajánlok egy preludium fajtát, a L'Enfant, hamis száradékkal, gyerekesen hamis száradékkal, engem azt hiszem még a félholtan is megkacagtatna. Üdvözöl szívből Félixet a nevemben. Ugye jól fest a pódiumon? Úgy szeretem látni, hogy amikor tetszik neki valami, olyan jókedvűen biccent a fejével, mintha egy lélek sem volna teremben. És hozzá kivigyezte az alsó hajkát. Nem sokkal később Félix Fanninak már a Nászútról áprilisában ezt írja. Körös körül a völgyben az első zöld, a hegyeken az utolsó hó. Képzelheted, mi jó leső mindez. És mikor egész délután a meleg napfényen lassan sétálgatok Cécilemmel, megállok, körülnézek, és múltról, jövőről beszélgetek vele. Hálásan mondhatom el, milyen boldog ember is vagyok. Még vagy egy hétig maradunk itt, kirándulunk a környéken, aztán valószínűleg Heidelbergben és Frankfurton keresztül haza. Lipcsében doktorrá avatják, és a város díszpolgárának választják. 1840-ben Angliába megy, s Liverpoolban bemutatják Paulus című oratóriumát. 1846-ban újra hívja őt Anglia, s a Birminghami zeneünnepélyen a szerző vezényletében megszólal a új oratóriuma, az Illés próféta életét feldolgozó Éliás. A műszövegkönyvének összeállítója, a lelkész barátja, Schubring, ugyanaz, akivel már a Paulus idején is dolgozott. 1847 áprilisában még visszatér Angliába az Éliás két előadásának vezénylésére. Onnan hazatérőben, Frankfurtban érje a megrendítő hír szeretett Fanni nővérenek váratlan haláláról. Ez teljesen lesújtja. Még tervezi Krisztus oratóriumának írását, de ebből már csak egy tétel készül el, a cselló kíséretes férfi tercet. Fel kell majd Jákob csillaga. Ez év novemberében meghal agyvérzésben, itt látható lipcsei dolgozószobája, aminek ablakából látott rá a Tamás templomra. Félix Mendelssohn Bartholdy a Biedermeier kor gyermeke. Mindennél többet jelentett számára a meleg családi közösség, a barátokkal való vidám és kulturált társas összejövetelek, egyéni életében a takarékosság, egyszerűség, egyáltalán a nyugodt, békés élet. Különösen érzékeny lelke elutasította kivételes zenei adottságának és egyéb sokrétű intellektusának mindenáron való előtérbe helyezését. A csak némileg is tisztátalan viszonyok lehetőségét ő visszariadt. Emiatt képes volt jelentős állásajánlatot is lemondani. Szerelmi és házas élete makulátlanul tiszta. Ugyanúgy mentes minden kétértelműségtől Fanni nővérével való bensőséges kapcsolata. Éppen ezért érte olykor vád, mert annyira bensőséges testvéri kapcsolat volt közöttük. műveit a forma tökéletessége, a hangzás szépsége, kiegyensúlyozottsága, a zenei nyelv mindeddig nem ismert eleganciája jellemzi. Távol állt tőle az a világfájdalmas életérzés, amely pedig sok romantikus művész számára a legfőbb inspirációt jelentette, és amelyet Tannhäuser fogalmazott meg így, kínok után vágyom. Ő nem ilyen volt. Levelei szintén művészi színvonalúak. Mindig láttatják velünk azt, amiről éppen szólnak, a forró klímájú Nápolyt, a müncheni születi hét történéseit, vagy éppen a király koronázásának különös eseményét. Karmesterként mind historikus, mind modern zenét dirigált. Egyrésztről felébresztette Bach Máté pasióját 100 éves Csipke Rózsika álmából, másrésztről a kor sok jelentős művét vitte ősbemutatóra. A lipcsei Gewandhaus zenekarát először ő vezényelte karmesteri pálcával, és ugyanitt létrehozta a történelmi hangverseny sorozatát, ahol régebbi zeneszerzők darabjait mutatta be. Mindamellett megalapította Lipcsében az első német földön álló konzervatóriumot, hogy ezzel is emelje a zenei nívót, és elősegítse az utánpótlás képzését. 12 éves korában írta első egyházi darabjait, és halála évében az utolsót. Nem külső megrendelése, hanem belső igény ösztönözte újra és újra vallásos kompozíciók megalkotására. Egyházzenei termése mintegy 500 kórusművet, 2 nagy oratóriumot és számos orgonadarabot foglal magában. Vallásossága mentes volt a dogmáktól, a külsőséges ájtatoskodástól. Művészetére legerősebb hatást a protestáns német szellemi örökség, Bach és Händel életműve gyakorolta. Vallás a zeneinek 2 alappillére a luteránus korál és a zsoltár költészet. Egyházzenéje egy hanyatló korban hozott új áramlatot a protestáns zenevér keringésébe, akkor, amikor a francia forradalom után a vallásos muzsika a protestáns egyházban egyre inkább elvesztette a liturgiához való kapcsolatát, és az elvilágiasodás lett újra rajta. Olyan vallásos életművet hagyott maga után, mely a hívő ember számára többet jelent a puszta koncerttermi zenénél. És végezetül, hogy ne csak zenéről beszéljünk, egy tételt hallgassunk meg ebből a hatalmas nagy anyagból, ami az egyházzenei termését jelenti. Az egyik zsoltár kantátája, a Von Himmel hoch, a mennyből jöttem hozzátok, a Luthernek az éneke, amit eredetileg gyerekeknek szánt, 316-os énekünk az gyülekezet énekeskönyvünkben. Ezt a betlehemi mezőn való jelenetet énekli meg Luther, és ezt dolgozza fel Mendelssohn-ban a zsoltár kantátája. Ennek az első tételét hallgassuk meg, ami kb. Egy 5 perces tétel, kórusról, nagyzenekarra szól. Rám, mikor először hallottam, csodálatos érzést volt, nem tudtam hirtelen, hogy hol szólal meg a zene, és miként szólal meg, és aztán rájöttem, hogy hát ezt ábrázolja ebben a zenében Mendelssohn, hogy az égből jönnek az angyalok, hirtelen nem is lehet tudni. A zenekar legmagasabb regiszter, a fuvolák, és a magas hegedűk szólalnak meg először, és aztán úgy jön le, mint az angyalok, és amikor megszólal a timpani, az üsdob, akkor végre megérkeztek az angyalok, és utána hirdetik, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és egy 5 percig tartó örömzene és egy dicsőítő zene szól, ahol megszólal a korál, különféle zenei zeneszerző eljárások, a végén pedig mint korál, tehát mint gyülekezeti ének, ahol világosan halljuk, hogy hogy is szól ez a korál. Ha lehet, akkor a stúdiótól kérem szépen, hogy most ezt a 5 és fél perces dolgok. Thank you.
Megköszönjük Laci bátyánk, Draskóczi László előadását, tényleg nagyon élvezetes volt. Így az előadások végén szoktunk lehetőséget adni arra, hogyha valakinek kérdése van, néhány kérdés elhangozhat, és reméljük, hogy választ is kapunk rá. Megkérdezném addig, hogy a Félix Bertold is egy olyan sokoldalúan művelt, egy ilyen nagyon széles látókörű művelt ember volt, mint a nagyapja, meg édesapja.
Úgy ő maga?
Ő maga, igen. Tehát így mondjuk a matematika, filozófia és egyéb dolgokban is ilyen jártas volt, hát, hogy inkább a művészetekben.
Egyáltalán ez a család valamennyi tagjára jellemző volt a sokoldalú tájékozottság és műveltség, ahogy a leveleiből is kiderül, hogy a nagynéni is 5 nyelven beszélt, és görögül olvasott eredetiben Homéroszt, és Félix meg a testvéreit is, ugye nem csak zenére tanították, hanem matematikára, rajzolni, úszni, festeni, nyelveket, tehát ehhez csak segítség volt a bankárpapának a anyagi lehetősége, de maga a bankárpapa is nagyon sokoldalú, mint abból is kiderül, szellemi érdeklődésű ember volt.
Nem tudom, hogy az elején elhangzott, én kicsit késtem, hogy hány évesen halt meg, és mi miatt?
38 évesen halt meg, ugye 1890 született, és 47-ben halt meg, tehát 38. Egy családi öröklött betegség lehetett, valami szívbaja lehetett, mert a nővére is 40 éves volt, amikor meghalt. A családban is több, tehát a felmenő ágában is több, tehát valami öröklő, valami genetikai probléma lehetett a családban, hogy ilyen fiatal halt meg. De az az érdekes, Isten tudja, hogy hogy teremt minket, mert teljes élete volt. Van, aki 80 éves koráig él, és nem tesz annyit, mint valami, mint Petőfi Sándor, aki 20 éves valahány korában meghalt. Tehát nem az évekbe mérhető az élet, hanem a tartalmában.
Azt szeretném kérdezni, hogy csak anekdóta, vagy van valami igazság, mert egyszer hallottam, hogy állítólag a bankárpapa a Félixnek 13 éves korában egy zenekart vett. Hát gondolom, hogy nem egy 50 tagú, de egy 10 körülit. Megvette. Születésnapi ajándékul. Hogy ez igaz-e, vagy csak egy...
Ezt a pontos adatot nem tudom megerősíteni. Szóval nem tudom. 16 éves volt, amikor a papa megvette ezt a Leipziges Strasse nagy palotát, amit láttunk is, és ott rendezte meg a már érett művésznek, 16 éves korban az érett művésznek számára az estét, a vasárnap estét, zeneestét, ahol bizony zenekarokat vett meg. Tehát, hogy mondjam, hát zenekart vett meg, hát szerződtet, tehát zenészeket, akit végén kifizetett. Tehát nem vett meg, szóval így vette meg, hogy pontosan nem tudom, hogy mennyire barátságból jöttek, vagy valószínű, hogy ez pénzébe került egy ilyen esnek a megrendezése. Minden esetre rendszeres volt, rendszeres esték voltak, és ezek a lehetőségek a fiatal zenésznek nagy alkalmak voltak arra, hogy ott a saját bőrén tapasztalja, hogy milyen az, amikor egy szimfóniát ír, és meghangszereli nagy zenekar, és az meg is szólal. Manapság a Zeneakadémián a zeneszerzők sokasága úgy diplomázik, hogy nem is hallotta az életben, nem hallotta a saját művét, mert nem, a Zeneakadémia nem tudta biztosítani azt, hogy előadjának egy szimfóniát neki, vagy egy kantátáját, és nem hallotta fiókba, azt a fiókba ott van egy kantátája, vagy egy szimfóniája, de nincs lehetőség. Hát Félix, akkoriban ez megvolt.
Milyen kár, hogy a hozzászólók ilyen hátul ülnek.
Nekem két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy én a
Félix Mendelssohn, ugye úgy tudom, hogy ő evangélikus, tehát luteránus vallásra tért. Az lenne a kérdésem, hogy tehát ez az összes Mendelssohnra igaz? Tehát a Jakobra is, meg a többiekre is igaz-e? Vagy voltak-e köztük kálvinista hitűek? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy a Jakob honnan vette a Bártoldi nevet? Tehát az honnan jött?
Köszönöm. Igen. Hát úgy tudom, hogy valóban ők valamennyien evangélikus, tehát luteránusok lettek, de érdekesség, hogy amikor sor került erre a keresztelésre, akkor nem volt evangélikus lelkész, és egy református lelkész keresztelte meg, tehát egy evangélikus templomban, de református lelkész keresztelte őt evangélikus vallásra. Egyébként a Németországban ma is a evangélikus a vallása. A Bártoldira vonatkozok pedig, Bártoldinak hívták a Mendelssohn, tehát a Félix Mendelssohn édesanyjának az egyik testvérét, aki a családban először kikeresztelkedett, és a Bártoldi név az állítólag, nem pontos adat erre, ennek a bizonyos embernek egy kertje volt, aminek az előző tulajdonosát hívták Bártoldinak, és ez ráhagyományozódott a kertre magára, és aztán így vette föl ez a Bártoldi is a Bártoldi nevet, és ezt ajánlotta, hogy ez mint egy jelképezi a kikeresztelkedett zsidó Mendelssohnokat, hogyha ő is fölveszi a Bártoldi nevet. És aztán így történt. Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét, hogy kicsi hosszúra nyúlt alkalmat végighallgatták.
Köszönjük mi is Laci bácsinak előadását még egyszer. Az alkalom zárásaként az áldás vétele előtt közösen imádkozzuk el a mi Urunktól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldását helyünkről fennállva kérjük az ige szavaival. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További áldott estét kívánok mindannyiunknak.